Mit lépnél? A megoldások nyomában.
Mit lépnél, ha a gyermeked a COVID-19 miatt szorongana? Hello, ez a Mit lépnél legfrissebb epizódja, én Rédl Ádám vagyok, és Nagy Judittal beszélgetek, aki már itt van velünk a vonal túlvégén, a gyermekkineziológus. Szia, üdvözöllek!
Üdvözöllek benneteket, Nagy Judit vagyok.
Szerintem itt rögtön a legelején beszéljük meg, hogy mit csinál egy kineziológus. Én utána olvastam, és bevallom, hogy a legközelebb azzal jutottam, amikor a te honlapodon nézelődtem, mert ott gyereknyelven megfogalmaztad, legalábbis leírtad, hogy hogyan mondanád ezt el gyermekként, és ez engem szíven ütött. Úgyhogy kérlek, mesélj, mit csinál egy kineziológus?
Igazából a gyermek kineziológus, a kineziológia alapjából indulunk ki. A kineziológia az egy alternatív pedagógiai, pszichológiai elemeket is tartalmazó készség, képesség és személyiségfejlesztő módszer, amely abban segít, hogy a gyermekekben kialakult érzelmi blokkokat oldani tudjuk. Ők ezzel könnyebben kezelik a stressz helyzeteket, meg tudjanak birkózni az élet kihívásaival. Ugye ez a felnőttekkel is vonatkozik, de én most elsősorban a gyerekekkel teszem ezt. A segítségünk abban, hogy...
Miben más egy kineziológus, mint mondjuk egy pszichológus? Miben tud más nyújtani?
Hát azzal például, hogy én izomteszttel dolgozom, a nagyon kicsi gyermekeknél, tehát egy 6 éves kor alatti gyereknél általában szülőn keresztül lehet ezt izomteszttel. Majd erről is mesélek egy pár szót. A kineziológus az elsősorban, amit az én technikám, amit én tanultam és alkalmazok, izomteszttel próbáljuk felderíteni a gyerek szorongásának okát, a kiváltó okot, és ezt a kiváltó okot oldjuk a gyermekben. Megtanítjuk a saját maga stresszének oldására, a saját eszköztára lesz, amivel tudja ezt felismerni és kezelni önmagában. Természetesen játékos módszerekkel élvezik a gyerekek nagyon. Egy-egy nagyon gyors, hatékony módszer, 4-6 alkalom elég egy-egy probléma oldására. Természetesen azért ez függ az esettől is, például egy éjszakai ágyba vizeléses probléma az ez el szokott húzódni, de nagyon-nagyon jó eredményeket érek el abban is.
Én úgy találtam rád, hogy az egyik ismerősöm posztolta, vagy tovább osztotta azt a posztot, amelyiket te kitettél, méghozzá a COVID-19-el kapcsolatban, és arról írtál benne, hogy ez miként befolyásolja a legkisebbeket, és én már nagyon régóta szerettem volna ezzel a témával foglalkozni, mert hogy nekem is vannak észrevételeim, úgyhogy vágjunk bele, a mai műsorban erről beszélgetünk Nagy Judittal. Mit lépnél, ha a gyermeked a COVID-19 miatt szorongana?
Mit lépnél? Mit lépnél? És most következzen a podcast, ami minden oldal ahol körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél? Mit lépnél? Haladjunk együtt lépésről lépésre, gondolkodj velünk és találj rá a saját válaszodra. Saját válaszodra. Mit lépnél? A megoldások nyomában. Aki az első lépést teszi, Rédl Ádám.
Mit lépnél, ha a gyermeked a COVID-19 miatt szorongana? Ez a témánk Nagy Judit a vonalban, ő gyermekkineziológus, és én pedig Rédl Ádám vagyok, és ebben az epizódban is a megoldásokat hajszolom veled és szakértőnkkel együtt. A cél az, hogy közösen kialakítsuk a válaszokat, nem egy abszolút megoldást hozunk ma sem, hanem együtt gondolkodunk, és remélem, hogy majd neked is lesz egy válaszod, mire ezt a beszélgetést végighallgattad. Vágjunk bele, talán rögtön a legelején kezdjük onnan, amit itt a beszélgetés előtt említettél nekem, hogy a legtöbbször, hogyha a gyerkőccel valami probléma van, az a szülőben gyökeredzik. Ez alatt mit értesz?
Igen. Hát abban úgy értem ezt az egészet, hogyha a felnőttnek megvannak a saját maga szorongási aggodalmai, akár ezzel a COVID-19-el kapcsolatosan, hogy nem vagyunk tisztában, hogy kezeljük még mi sem ezt a helyzetet. Napról napra új szabályokat írnak elő, amit igyekszünk betartani. Közben a szülők aggódnak, hogy mi lesz most megint, ha lesz online oktatás, mi lesz a jövedelemmel, a gazdasági helyzet változik, a családnak lesz-e munka. Ezt a nyomást óhatatlanul is a gyerek megkapja. Tovább viszi saját magával. Amellett ott az ő félelmei, amiket hall a halálozásról, a betegségről, félinformációk, eltúlzott információk esetleg, és ezek ő benne szorongást, frusztrációkat okoznak. Minden gyerekben másként jelentkezik. Az egyik gyerek éjszaka bepisél, a másik dadogni kezd, tikkelni kezdenek, körmüket rágják, sírósabbá válnak, tanulási gondjaik lesznek, ellenállás, dühkitörések otthon, családon belüli problémák, tehát ami a szülőnek a feszültsége, az átmegy a gyerekre. Nem csak a COVID-19-nél, ez bármilyen probléma, ha van a családon belül a házasságban, az is, ha a gazdasági, családi kasszában történik nagy mínusz, valami történt gazdaságilag, az is. Tehát mindent a gyerekek visznek magukkal, érzékelik a szülők rezgéseit.
olyan szinten érzékelik, hogyha tegyük azt, a szülő például erről verbálisan nem is nyilatkozik, akkor is megérzik azt, hogy a szülő szorong.
Érzik, hogyha baj van. A legrosszabb az olyan kimondattan baj, amit ők gondolnak, hogy van valami, nincs tisztában vele, de neki még titkolják és nem mondják el a saját szintjén. Ezáltal még nagyobb feneket kerít a dolognak, és még nagyobb lesz az ő félelme, aggodalma. Mert akkor mindig még rosszabbat képzel mögé a gyerek, és nem az, hogy ez semmi, majd anya megoldja. Valószínűleg sokkal mélyebben fog ezen gondolkodni.
Most egy pillanatra itt egy mellékvágányra kanyarodjunk rá, tehát akkor ilyen esetben azt mondod, hogy jobb az, hogyha a szülő valamilyen formában megbeszéli a problémáit a gyermekével, és nem próbálja titkolni?
Mindenképpen. A saját kis nyelvén, igen. Mindenki ismeri a saját gyerekének a határait, korlátait, tudja, hogy mennyi idős, hogy kell vele beszélgetni, és nagy vonalakban, tehát ami ő neki fontos, elmondani, igen, van ez a betegség, igen, hallhatsz róla nagyon sokat, oda kell figyelnünk, betartjuk a higiéniai szabályokat, megmosod a kis kezedet, fertőtlenítesz, nem nyúlsz a szádba, akkor nagy valószínűség el tudjuk kerülni, de akkor sincsen baj, ha te elkapod, vagy én elkapom, és meg kell nyugtatni a gyereket erről. Túl leszünk rajta, szedjük a vitaminokat, egészségesen élünk, és mindenki rendben lesz. Tehát ők az a baj, a legrosszabbak, a legsötétebb oldalát látják ennek az egésznek.
Nekem egyelőre nincsen gyermekem, de az egyértelmű számomra, hogy a kommunikáció az a kulcs, és erre nagyon oda kell figyelni.
Igen.
Az egy nagy kérdés, hogy miért van ezzel rengeteg helyen probléma? Azért, mert a szülő így próbálja óvni a gyermekét, vagy egészen egyszerűen a szülőnek egyébként sincsen meg az a kommunikációs készsége, ami egyébként a gyermeknél is hasznos lenne?
Is, akár a kommunikációkészségnek a hiánya, akár az információk hiánya, hiszen ő is ömleszve hallja a halálozási statisztikákat, meg a mindenféléket, és ha belegondolsz, nagyon ritkán hallasz, hogy milyen jól meggyógyultak, hogy milyen szépen kilábalt, hogy rendbe jöttek, tehát a pozitív részét nem halljuk. Holott biztos van? Tehát az úgy elenyésző, amikor azt megemlítik, hogy milyen sokan jól vannak utána.
Tehát akkor igazából neked az egy feladatod, amikor ott van a szülő, hogy segíts neki észrevenni a pozitív dolgokat,
igen,
és kimondani ezeket a pozitív dolgokat.
Igen.
De alapvetően azt gondolom, hogy akkor szinte nagyobb munkád van a szülővel, mint a gyermekkel. Mégis a gyermekkel találkozol többet?
A gyermekkel találkozom többet, mert a szülő először is ugye önmagában nem gondolja, hogy van probléma. Nem is azt veszi észre, hogy ő nem tudja lekommunikálni, hanem az, hogy valami történt a gyerekkel. Sokszor még össze sem rakják, hogy a COVID-19 megjelenése óta, esetleg, hogy tavasszal volt az, hogy nem járhattak iskolába, nem járhattak közösségbe, csak egyszerűen megváltozott valami a gyerkőcben. És amikor elkezdjük feltárni a dolgokat, akkor kiderül, hogy igen, tavasszal már azért ezek jelentkeztek, ezek a tünetek, amikor a négy fal között volt, amikor nem volt a barátaival, amikor nem lehetett kifutkározni a kis feszültségét. Tehát egy online oktatásban is, ott nem valósul meg a 10-15 perces szünetek, hogy kiszáll az udvarra, fogoskázik egyet és visszajön. Holott minden gyereknek erre szüksége van, mert amíg fegyelmezetten ül egy órán, koncentrál, feszültség gyűlik fel benne. Ezt le kell adni, ki kell szaladgálni, és akkor a következő órára újult erővel be tud csücsülni, és el tudja kezdeni a koncentrációt. De ha ez nem történik, meg halmozódik benne a feszültség.
Nem sokára beszélgetünk majd még ezekről a gyakorlati dolgokról, de még egy dolog itt megfogalmazódott a fejemben. Nagyon sok friss szülő ismerősen mondja azt, hogy olyan a gyermeke, mint egy kis tükör. Tehát, hogy az ő hibáit, meg erősségeit így elévetíti. Ezt te is tapasztalod, hogy nagyjából amivel a szülő küzd, azzal küzd a gyerek is, és ami a szülőnek az erőssége, az a gyermeké is?
Igen, csak a szülőnek ezt nagyon nehéz sokszor elfogadnia, hogy már pedig lent belőled gyökeredzik a probléma, és a gyerek nem tud jobban szeretni, mint ahogy te szereted, a gyerek nem tud jobban kifejezni, mint ahogy te kifejezed, a gyereked nem fog tudni jobban közelíteni feléd, mint ahogy te közelítesz felé. Ha te nagyon félsz, akkor ő is nagyon félni fog. Ha azt látja a gyerek, hogy az édesanyja, édesapa ezt határozottan jól kezeli ezt a helyzetet, betartja a szabályokat, mert társadalomban élünk, és ha tetszik, ha nem, betartjuk a szabályokat, és ez azért kell, mert óv is bennünket, meg azért, mert tartozunk egy rendszerhez, és ha ezt megtanítjuk a gyereknek, akkor sokkal kevesebb probléma lesz, mint ha úgy tanítjuk meg, hogy félelembe tesszük. Tehát, hogy csináld, mert ez lesz a bajod, csináld azt, mert azt, attól az lesz a bajod, ne nyúj hozzá, ne piszkáld, beviszed a bacillus, beviszed a vírus. El lehet mondani, igen, baktériumok, vírusok olyan picikék, hogy mi ezt nem látjuk, éppen ezért megpróbáljuk elkerülni őket, de ha véletlen bekerült, akkor sem lesz halálos betegséged belőle. Tehát minden esetben nyugtatni kell a gyereket. Csak a szülő sokszor erre nem képes, mert ő is a végleteket próbálja látni, hogy mi lesz, ha nagy baj lesz.
Ez nagyon klassz, minden mondatodból tanulok valamit, meg tanulni lehet, ha valamit mondasz, ez tetszik. Egyébként te magad is szülő vagy?
Igen, nagymama, és már nagymama is vagyok.
Azt a mindenit.
Kétszeres nagymama.
Hát ezt hang alapján nem mondanám meg. Viszont akkor hadd kérdezzem meg, hogy könnyebb vagy nehezebb a saját gyermekeiddel, illetve unokáiddal, mint mondjuk idegenekkel?
Azt mondom, hogy házon belül sokkal nehezebb bármit kezelni. Nálunk a kommunikációval nem szokott baj lenni. Hál' Istennek nagyon cserfes, fecsegő családom van, és igyekszünk mindent kibeszélni, kimondani, átbeszéljük, de azért persze nálunk is akadnak dolgok. Tehát az én unokámnál is volt, hogy nem jól aludt például, de nálunk is előfordulnak, hogy kapirgálja a bőrt, a kis ujján vannak szorongásai, őnek is elő szokott fordulni, akkor azt elkezdjük feltárni, hogy mi történhetett, mi az, aminek nagyon meg akar felállni, mert neki például ez az egyik nagy dolog az életében, hogy ő megfelelni. Első szülött unoka, fiúnoka, és például nálunk is. Tehát attól én még nem vagyok másabb ember, mert gyermekkineziológus vagyok. Természetesen hamarabb észreveszem a dolgokat, de hogyha valami olyan problémám lenne, akkor egy külső szakemberhez fordulnék én is, vagy egy kollégához.
Nem tudom, hogy első gyermekként vagy mániákus, precíz emberként, de ez a megfelelés ez nálam is téma. Meg egyébként szerintem rengeteg hallgatónknál, de ezt ő gyermekként már így megfogalmazta? Vagy ezt te látod, ő meg csak érzékeli, ahogyan foglalkozol ezzel?
Nem, mivel hogy az érzelmi intelligencia, hál' Istennek magas, és el is tudja mondani, gyerekeknek is ezt szoktam tanítani, hogy beszéljünk róla.
Hány éves ő?
Ő most 9 lesz már.
9, azt a mindenit. És akkor erről beszélgettek. Tehát ez nálatok egy normális beszélgetés.
És akkor megkérdezem, hogy ez most neked ez miért nem jó, vagy kinek szeretnéd megmutatni? Nekem, vagy a papának, vagy anyának, vagy nekem, magadnak szeretnéd? És akkor legtöbbször eljutunk odáig, mert ő magának akarja. Tehát saját magával versenyben áll.
De jó, ezt én is szeretném majd így, hogyha lesz saját gyermekem. Pár problémát már itt felsoroltál, amivel hozzád fordulnak. Nyilván a szülő hozza hozzád a gyermeket. Mondtad itt az éjszakai ágyba vizelést, mondtál ilyen körömkapargatást, körömrágást, stb.
Igen, elég gyakori sajnos. Nem is gondolnánk, hogy milyen sokaknak van. Nagyon sok. Nagyon sok gyereket érint ez a téma, ez nekem egy veszőparipám, mert én azt vettem észre, hogy nagyon sok gyermeknek, aki hozzám került, ott szinte 99%-ban segítséget, tehát megoldódott a probléma. De nagyon sokára kerülnek a gyerekek ezzel segítségre, és viszont egy nagyon mély szorongásnak a tünetei ezek. Ez az öntudatlan feszültség, amit nem is tud magáról szinte, hurcolja magában, és éjszaka elengedi. Tehát ez így nyilvánul meg nála. Ez az egyik legnehezebb probléma, amit kell oldani.
Kicsit mesélj még kérlek arról, hogy milyen jellegű problémákkal szoktak megkeresni.
Hát általában beilleszkedési problémák, magatartászavarok, viselkedészavarokkal, a szorongások, félelmek, van olyan gyerek, aki szintén a COVID hatására nem mert utcára menni, tehát szinte már egy ilyen pánikbetegség jellegű tünetei lettek kisgyermek részére, és egy 10 éves gyermek volt pedig. Akkor a rossz számok, valakinek hirtelen dadogás, vagy például ismételgeti, nem is kimondottan dadog, hanem szótagolva beszél. Van ilyen is, akkor a kényszeres mozgások, amikor állandóan dörzsölgeti a kezét, vagy tikkel, kapargatja a bőrét, önbizalomhiány, önértékelési problémák például, amikor ő elkönyvelt a kis fejecskéjében, hogy ő valamiért nem jó, valamiben nem felel meg, hogy ő buta, és akkor ez nagyon nehéz nem kitörölni a fejükből, és tudatosítani velük, hogy ők igenis értékes emberkék.
Mások bántalmazása, vagy ilyenfajta megnyilvánulás, hogy igazából a feszültségét máson örjöngve vezeti le, akár osztályban, akár máshol?
Igen, van ilyen dő, agresszió, ez ugye a viselkedési zavarok közé szoktuk sorolni, a dő, agresszív viselkedések.
Egyébként ez nagyon izgalmas nekem, mert mostanában kismillió helyről hallom azt, hogy na az én gyerekem hiperaktív, meg ilyen mozgási igényei vannak, meg olyan figyelemzavara van, de hogy ez igazából teljesen normális, hogy van, viszont van olyan is, aki azt mondja, hogy na akkor most gyógyszerezem, mert csak ez a megoldás. Tehát, hogy tényleg ennyivel, bocsánat, megfogalmazom úgy, ahogyan én hallom, betegebbek a mai gyerekek?
Hát, akár még ezt is lehetne mondani, igen. Eleve egy generáció, ugye azért tudjuk, hogy a 20-as éveinkre volt datálva ez a gyermekvállalás. Azért becsúszunk nagyon a 30 fölé most már, és ugye ez nem véletlen van így, hogy nagyon sok gyereknek az ADHD-t, ez a hiperaktivitás és a figyelmem zavarnak a kederéke ez a betegség, tehát együttese. Ezt a mai napig igazából nagyon megfogni nem tudják, hogy mitől van, valószínűsödik az is a 35 év feletti szülésekből, de a gyerekek másképp vannak. Tehát, hogy is mondjam, a gyerekeket sokkal több inger, impulzus éri, mint minket, vagy mint az én gyerekeimet, akik most már az egyik 30 lesz, a másik meg 24 éves lesz. Tehát a gyerekeimet is sokkal több inger éri a mai generációt. Úgy a tablettek, a telefonos játékok, a televízió, a mindenféle dolgok.
Tehát azt mondod, hogy nehezebb ma gyereknek lenni, mint nekünk mondjuk gyermekkorunkban, vagy neked gyermekkorodban?
Hát én azt gondolom, hogy igen. Ugye régen volt egy csatorna, vagy max. 2, két mese közül választhattunk, vagy csak egy. Most több ezer csatorna van, rengeteg mese, rengeteg. Ők mindent akarnak, semmiről nem akarnak lemaradni, viszont ezáltal nem lesznek olyan gyerekek, akik kimegy játszani, nem kezd futkározni. Viszont az agy mozgással tanul. Nagyon-nagyon szükségük lenne a mozgásra. Futkározni, táncolni, mondókázni, kerékpározni, és legtöbbször csak a kötelező sportra, amire elhordjuk a gyereket, azt arra tudjuk rávenni. De hogy önmaguktól ma a legtöbb gyerek már csak az iskolában a 10 perceken futkározik.
Tehát akkor összegzem, amit mondtál, egyrészt van egy ilyen genetikai hátrányuk, hogy idősebb korban szülik őket a szülők, igen. Másrészt pedig ugye a körülöttünk lévő atmoszféra is teljesen más, és egyébként ez izgalmas, erről sokat beszélgettem én is anyukámmal, hogy ő azt érzi, hogy saját magán is azt látja, hogy objektíven nézve is gyorsabban telik az idő, nem csak azért, mert idősebb, hanem egészen egyszerűen azért, mert annyi minden és annyi inger vesz minket körül, hogy nincsen időnk arra, hogy feldolgozzuk, hanem igazából igen. Csak rohanunk előre és küzdünk az elemekkel.
Igen, igen, igen. Hm? És a gyerekeknél is ez van, hogy minden egy napba be kell zsúfolni. Minden, az iskolai órát, a külön órákat, az angolt, a sportot, tanuljon a gyerek, és akkor még igazából olyan érdemleges időt, amit csak a játék, vagy csak megbeszélni a dolgokat, csak ővele foglalkozni, már estére nem jut idő.
Egyébként annyira igazad van, és tényleg brutális, tehát nekem van olyan ismerősöm, akinek még nem született meg a gyereke, de már előjegyzik a bölcsödénél, hogy majd oda bekerüljön, meg van olyan ismerősöm is, akinek a gyerekének szerintem sűrűbb a napi beosztása, mint nekem. Tehát, hogy ez brutális, igen. Hogy mik vannak. Úgyhogy igen, igen, és erre jön rá még a COVID-19. Na most ezzel mi a helyzet? Változtatott-e azokon a problémákon, amikkel megkeresnek téged, vagy egészen egyszerűen ugyanazok a problémák, csak most ebben összpontosulva?
Inkább azok a problémák ebben összpontosulva, és talán többen jöttek. Te mivel több lett a szorongós gyerek?
Nyilván a szülők is szorongani kezdtek.
Igen, igen, akár a munkahelyvesztés, akár a... Amiatt most, ami a szülőknek egyik nagy feszültség az volt, hogy amikor az a kerülnek online oktatásba a gyerekek. Mm. Ott kéne ülni, mert az egy második osztályos, vagy első osztályos, vagy harmadik osztályos, kicsi még ahhoz, hogy ő mindent kezeljen, figyeljen, üljön, elfogja az ugyanolyan tanóra, mint az iskolában van. Anyunak más teremben mondjuk van egy online office, home office munkája, dolgoznia kell. Közben fél szemmel, fél füle a gyerekére figyel. Akkor fegyelmezni, hogy maradjon a fenekén, ülje végig, hogy akkor figyel oda, figyel a munkájára. De közben ebédidőre azért valamit vittyenteni kéne egy ebédet is, mert azért a melegétel, főtétel azért szükséges lenne ebédidőben a gyerkőcnek, tehát akkor feleljen meg annak is. Ő elkezd feszengeni, hogy három felé kell délelőtt folyamán szakadnia, ha ugye több gyerek van, több korosztály, akkor még több felé kéne szakadnia, és ebből a anyuka feszültségéből ráragad az egész családra. Nekem az asztalon van egy Newton inga, és szoktam megmutatni neki, hogy amikor az egyik golyót elengedem, a rezgésen ez az energia átadódik, és elkezdenek a golyócskák mozogni. És amikor anya ilyen feszült lesz, ő az első golyó, elindítjuk, és kocsan az összes kis golyó, az tesók, a saját maga a kisgyerek, az apu, a párja, a családtagok közül, és a végén már mindenki rezette nagyon. Mert elindított egy lavinát, egy belső feszültség a családban.
Nyilván alapból ez egy ilyen felfokozott helyzet, és lehet, hogy most valaki szülőként a fejéhez kap, és azt mondja, hogy hú, erre jobban kell majd figyelnem, és tök jó, hogyha ez megfogalmazódik valakiben. De mit tudsz ilyenkor a gyermeknek mondani? Tehát, hogyha tegyük azt mondjuk, a stressz fok odahaza nem csökkent, tehát ugyanúgy megvan a Newton-ingának az az első lengése, ami áttevődik. Mit tud tenni a gyermek, mikor így neki csapódik a golyó?
Hát amikor a gyermeknek neki csapódik ez az energia, akkor a gyereknek meg kell tanulnia eldönteni, érzékelni, hogy most nem én vagyok a hibás. És szoktam nekik tanítani, hogy kérdezd meg ilyenkor anyád bátran, anya, biztos, hogy ez a problémád? Anya, most biztos ezért vagy ideges? Rám vagy ideges? És az anyu egyből el fogja mondani, hogy nem kisfiam, hanem az anyának itt is ezt is meg kell oldania, meg azt is meg kell oldania. A gyerekben már oldódik az, hogy nem rám haragszik anya. Tehát merje kérdezni, szembe áll az anyukájával, és aztán tanítani kell nekik, hogy merjed megkérdezni, biztos velem van a problémád? És ez nem szemtelenség a gyerek részéről, hanem egy olyan információ, ami nagyon fontos, hogy most ő valóban a feszültség oka, hogy ő most itthon van, vagy az, hogy ez így alakult, és anyának ennyi felé kell szakadnia a délelőtt folyamán.
A te munkádban szerintem az a varázslás, vagy az a varázslat, hogy hogy juttok el idáig. Tehát bejön hozzád, mondjuk tegyük azt, egy zárkózott gyerek, látod, hogy szorong, látod, hogy vannak benne belső feszültségek, nyilvánvalóan meg kell őt nyitnod. De ez hogy történik?
Hát ez úgy működik, hogy az első, tehát a nagyon kicsi gyerekeknél anyuka bennmarad, tehát ilyen 3-4 éves gyerekét biztos, 5-6 éves gyerektől már szoktak bennmaradni, úgyhogy anya bent van az első fél órában mondjuk, elmondják mind a ketten, hogy ők miért jöttek most ide, megkérdezem a kicsit, hogy mit szerinted, miért jöttetek most hozzám. És akkor ő el szokta mondani, hogy azért, mert verekszem, vagy azért, mert bepisülek, vagy azért, vagy azt mondja, hogy nem tudom. És akkor anyát megkérdezzük, hogy anya, miért jöttél ide, hogy a gyerek hallja, hogy nem a háta mögött van kibeszélve. És akkor megállapítjuk a legfőbb problémának, amit anya gondol, és akkor utána, amikor a gyerkőc már érzi, hogy itt szabad beszélni, meg ez nem titok, akkor nyitottabb lesz. És akkor valahogy, nem tudom, mi történik velük, de kapnak egy varázslatot, és megoldódik. Nem tudom, gyerekektől szoktam hallani, hogy valami van a levegőben, a Juditnál, mert itt még olyan gyerkőc is megszólalt, aki egyébként meg sehol máshol nem beszél, és az anyukája majdnem lefordult a székről, hogy a 10 percen belül az a gyerek, akit azért hozott hozzám, hogy nem beszél, beszélt. Nem tudom. Tehát kapnak egy pluszt a gyerekek. Vagy a megértést érzik rajtam, hogy én most biztonságban vannak, és én segítek nekik, és ők nem egyedül vannak a problémájukban, vagy valami égi segítséget kapok, nem tudom.
Mennyi idő alatt szokott itt változás beállni? Tehát arról van szó, hogy leessen a tantusz, és onnantól működik a rendszer, tehát igazából te helyreigazítasz egy fogaskereket, vagy igen, arról van szó, hogy többször találkoztok, és egy folyamatos foglalkozás ez?
A 4-6 alkalom az körülbelül szokott kelni, attól függ, hogy mennyire súlyos. Van, aki már 3 alkalom után azt mondom, hogy ezt otthon, ha csináljátok, anya odafigyel a dolgokra, tehát hogyha a szülő elsősorban elkezdi magában ezt feldolgozni, amit én elmondtam a szülő részére tanácsokat, és ha azokat ő igyekszik szépen fokozatosan betartani, és a végén napi rutinjává válik, és már teljesen természetes lesz, hogy beszélgetünk a gyerekkel, hogy nem csak hallgatjuk, meg is értjük a gyereket, akkor ez változik nagyon gyorsan. A gyerekekkel azért nagyon jó dolgozni, mert szinte varázslat, ahogy képesek változni.
Van olyan egyébként, hogy a gyermeken egyből látod azt, hogy ott a szándék, és változni szeretne, de a szülő az akadály?
Igen, igen, igen. Az érződik, hogy a gyerkőc mennyire ő akarja, vagy érzi ennek a súlyát, hogy ez már most sok, amit ő csinál, és nem csak azért, mert anyát idegesíti vele, mert volt olyan gyerek, aki azt mondta, hogy azért jöttünk ide, mert anyát idegesítem. Van ilyen, igen. De akkor megfejtjük, hogy anya mitől ideges. Mitől ideges elsősorban anya.
Nagyon izgalmas ez az egész. Nagyon még egy elemet, igen, nem hoztam be a képletbe, ami egyébként szerintem a mai korunknak egy rákfenéje, hogy brutálisan sok az elvált szülő.
Igen.
És nyilván mindenki mondja azt, hogy jó, de mi okosan váltunk, meg ügyesen váltunk, mert hogy ez a gyermekre abszolút nem hat ki. Én mindig mondom, hogy ez lehetetlen.
Lehetetlen okosan válni.
Nyilván ez is ott van. Igen.
Itt az a probléma ezzel, hogy ha most bármennyire nagyon intelligensen is válik el a szülő egymástól, a gyerek húzza a rövidebbet. Persze lehet érvelni, két helyről kapsz ajándékot, kétszer nyaralsz, kétszer ez, kétszer az oké. Okay. Az egy dolog. Viszont a gyerek úgy érzi minden esetben, hogy neki választania kellett volna vagy anyát, vagy apát, de neki mind a kettő fontos, mind a kettőt szereti. Sokszor a szülők el is várják, hogy vele együtt érezve a gyerek társa legyen ebben az egészben, hogy azért váltunk el apától, mert az apa mondjuk fegyelmezett, apa mondjuk rendetlen anyag, bármi, és akkor a kisgyereknél, ha előjön ez a probléma, hogy mondjuk ő is anyag kezd lenni, mert kiskamasz, akkor azt hallja vissza, hogy olyan vagy, mint apád. Akkor a gyerekben mi történik? Lejátszódik az, hogy a szeretet lecserélhető. Tehát anya engem mindig azt mondja, hogy nagyon szeret. Apát is nagyon szerette. Mikor megkérdez a gyerek, hogy hogy születtem én, elmondják a szülők, hogy nagyon-nagyon szerettük egymást, összeházasodtunk, és úgy gondoltuk, hogy most már jöhet a mi babánk. Igen, és mi történt? Már nem szereti apát, elvált tőle. Tehát én trehány vagyok, szeret engem, de mi van, ha engem is lecserél, vagy legalábbis, majd a következő kapcsolatából lesz egy közös gyerek. Tehát a gyereket nagyon nehéz okosan válni a gyerekekkel, hol van gyerek már.
Ez a hálátlan része szerintem a munkádnak, amikor egy olyan bonyodalmat kell megoldanod, ami igazából egy folyamatos bonyodalom, tehát maga a probléma nem tűnik el, de valahogyan neked át kell hidalnod adott esetben a szülők hülyeségét.
Igen, ezért kell a szülővel is. A szülőt is ilyenkor szoktam kérni, hogyha ő valóban szeretne segíteni a gyermekének, akkor egy-két alkalommal mindenképpen kell, hogy találkozzunk, éppen azért, hogy ezt átbeszéljük. A válások után elő szokott fordulni, ugye mindenki szeretne új életet kezdeni, új párkapcsolat. És ilyenkor bejöjjük a képbe, vagy új, nem anyuka jelölt, meg apuka jelölt, de egy új társ. Világos. Viszont a gyermek mindenképpen egy szülő szempontjából látja, hogy ez egy szülő jelölt. És viszont, hogyha meg is ismerkedik, és összeismerkedik, és esetleg még a gyerek fogadja is barátságosan, őszinte szeretetével, na, ha nem működik a kapcsolat, mondjuk egy fél év múlva, akkor az a gyermek megint elgyászol valakit. Minden egyes szakítás onnantól kezdve gyász a gyerek életében. Van olyan kisgyerek, aki 11 éves lesz, és megkérdeztem, hogy ha én varázsolni tudnék, és a nevelő apukádat mondjuk hókusz-fókusz elvarázsolnám, akkor neked jobb lenne, úgy érzed? Azt mondta, hogy igen, és utána elsírta magát, 11 éves lesz, hogy akkor kezdhetem előre másik apuka jelöltel.
Áó.
Tehát azért ez a gyerekek szempontjából nagyon nem mindegy. Nagyon nem mindegy.
Teljesen igazad van.
Én azt szoktam javasolni, hogy csak akkor bemutatni a partnert, ha már nagyon-nagyon komoly a dolog. És azért már nagyon biztosak vagyunk.
Neked sem lehet ez egyszerű, tehát piszok mennyiségű terhet viszel. Nyilván ezt valahogy megtanultad, vagy ez a szakmád része, hogy ezt persze, otthon le tud tenni, de akkor is brutális lehet.
Hát vannak dolgok, amikor én még forrongok utána magamban, én is, mert nem értem az egész okát a dolgoknak. Pont egy ADHD-s gyermekkel kapcsolatosan volt olyan szitu, hogy anyuka a fűhőszfához rohangál, igazán egész komolyan, tehát ő neki egy nagyon komoly ADHD-s gyermeke van, és mikor megkérdezem, hogy délután ők mit csinálnak otthon, hogy történik, kiderül, hogy délután 4 órától, 7 és 4-8-ig általában tablet vagy telefon van a gyermek kezében.
Aha.
Ugye említettem, a gyerek agya mozgással tanul. A mozgás nagyon fontos. Minden. Azoknak a gyerekeknek, akik figyelemzavarban, koncentrációzavarban szenvednek, őnekik az agyi összeköttetéseiket kell erősíteni mozgással. Az a gyerek, akinek délelőtt folyamán már mondjuk 6-8 órában meg is kapja a szakszerű fejlesztést egy iskolában, egy gyógypedagógiai iskolában, vagy egy bárhol közösségben megkapja a fejlesztést. Délután hazaviszik 4 órakor. 4 órakor adnak a kezébe egy telefont, hétvégén nem 4 órát, hanem 8 órát van a kezében, mint kiderült, összerombolja, lerombolja az egészet, amit eddig felépítettek a terapeuták a gyerekkel. Tehát nem ártunk vele.
Nagyon durva dolgok vannak tényleg, és eszméletlen sok felé ágazik ez az egész, nyilván minden eset más és más. Nézzünk egy-két konkrétumot, ami így a koronavírussal kapcsolatban felmerülhet. Igen. Talán az egyiket már te is említetted, ugye ez az otthoni oktatás amit valahogyan orvosolni kell. Én elég érintett vagyok ebben, mert hogy a feleségem anyukája, ő tanítónő, tehát ő nyilván szembesül erről az oldalról a dologgal. Rengeteg ismerősömnek a gyermeke ugye otthon van, otthon tanul, az a legbrutálisabb, ahol tanítónő vagy tanár van, ráadásul még a gyermek is otthon tanul, tehát hogy a szülő álljon helyt minden fronton, esetleg még van egy idősebb nagyszülő, akit ápolni kell, vagy át kell hozzá járni, valahogy az sem könnyű. Szóval ez a helyzet, ez nagyon összetett tud lenni, de mondjuk kérdés az, hogy így a saját tapasztalataid szerint mennyire viseli ez meg a gyerekeket? Tehát inkább egy kalandként élik meg, vagy inkább zavarja őket az, hogy nem találkoznak fizikai térben a haverjukkal?
Hát nem kalandként élik meg. Hát olyan szempontból nálunk is megpróbálta az unokám, hogy mellette gyorsan kapcsolt egy játékot, mert marha gyorsan készült, csak aztán nagyon gyorsan le is bukott, tehát ilyen is van. Tehát lehet ez a kaland is.
Igen, tényleg olyat is láttam, aki képzeld el, megoldja azt, hogy a videókapcsolatban bevág valami olyan ilyen visszaismételt videót, vagy nem tudom mit magáról, mintha ott ülne, de baromira nincs ott. Tényleg nagyon kreatív
nagyon
dolgok vannak.
Ezek a mai gyerekek, úgyhogy igen. ez a kisebbik baj szerintem az egészben. Ez a kisebbik baj, ami inkább az, hogy nekik hiányzik a gyerektársadalom. Nekik a gyereknek gyerek a társnak. Ők egymás között tanulják azt, amit a felnőttek csinálnak, tehát ez egy külön kis társadalom. Ott ugyanúgy megvannak a versengések, a társak, a barátok, a konfliktus helyzeteket megtanulnak kezelni, így meg nem lehet. Tehát egy smiley-val, meg egy ilyen matrica küldéssel nem lehet ezeket kezelni. Akkor kell a futkározás, kell a mozgás, kell a közös játék, a csapatszellem. Egyedül, vagy két gyerek otthon, testvérek sokszor ilyen helyzetben a végén már széthúznak, mert unják magukat, és nem azt lesz ebből, hogy hú de jó testvérek lesznek, hanem hú de szét fognak húzni, mert egymás agyára mennek egy zárt térben.
Egyébként sajnos logikus, amit mondasz, és akkor itt ez már adja a következő kérdést, hogy mi a helyzet a kijárási korlátozással, vagy éjszaka a kijárási tilalommal. Tehát ez megint egy lehetőség elvétele.
Az éjszakai kijárási tilalom a gyerekeket nem érinti. A szülőket annyiban, hogy még inkább igyekeznek hazaérni, aki esetleg este oldotta meg a bevásárlását, mert annyira későn tudta megoldani. Előtte mondjuk még megtanult a gyerekkel, elintézte, és majd utána elindultam bevásárolni, ugye nagyobb gyereket már otthonokra. Ő inkább ez. A gyerekeket az éjszakai, az esti kijárási tilalom nem. Inkább attól, hogy van már olyan gyerek, aki igencsak megkérdezte tőlem 8 évesként, hogy működik ez, hogy este már nem jár a vírus, vagy este jobban jár a vírus, vagy azért az gyerekekben is megfogalmazódnak ilyen kérdések, hogy ez miért van, és akkor ugye elmondom, hogy ez azért van, hogy a csoportosulást, amikor beültek a bárokba, meg ide-oda az emberek, akkor ez most elkerülhető legyen. Tehát nehéz megmagyarázni nekik. Ő számukra ami nehézség volt tavasszal, amikor nem lehetett játszótérre menni, nem lehetett sport, mi az a gördeszkapályára kimenni, az ő mozgásuk hiányzott elsősorban.
Előfordult már az, hogy egy gyermek megfogott a kérdésével? Tehát, hogy így nem tudtál válaszolni?
Hát biztos, hogy volt már ilyen, de akkor gyorsan, akkor próbálok én is terelni egy témát, és visszakérdezek, hogy neked mi a véleményed róla.
Ez egy nagyon kreatív munkakör szerintem.
Igen, észnél kell lenni, mert nagyon okosak a gyerekek.
Egyébként nagyjából erre gondoltam itt a különböző korlátozásoknál, amiket mondtál, bár azért nyilván az is, hogyha a szülő nem mehet ki éjszaka, és nem intézheti a dolgait, valamelyes befolyásolja a gyerkőcöt, de
megint egy szülői frusztráció lesz belőle, igen. Megint egy szülői frusztráció lesz belőle, ami utána csapódik le a gyerkőcön. Hát az a másik a COVID hatása még a gyerekekre az iskolában. Ugye ők azért hallják ezeket az információkat. Van olyan gyerek, volt ilyen gyerek nálam, aki a halálozási statisztikával jobban képbe volt, mint én magam, és őt ennyire érdekelt ez a dolog. És utána ő szórja a kis információkat az iskolában, félelmet keltve a társaiban. Ugye az ő félelmét adta tovább már, ezt a félelmet ő valószínűleg otthonról hozta, tehát otthon ez ennyire napi téma volt. Másik meg az, hogyha valamelyik gyerkőc elkezdett köhécselni, az őszi időszakban gyorsan kikiáltották covidosnak, holott ugye ahhoz komoly, azért teszt kell ahhoz, hogy még bárki is megállapíthassa, hogy covid vagy sem, covid-19 vagy sem, és akkor ugye jön a kirekedettség, vagy egy allergiás gyerkőc, akinek igen, folyik az orra egyfolytában.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy azért a gyermekek világa kegyetlen.
Kegyetlen tud lenni, igen, amilyen aranyosak, okosak, legalább olyan kegyetlenek is tudnak lenni egymással. Nagyon hamar ráéreznek a gyengére, hogy ki a gyenge, ki az, akit lehet. És meg vannak ilyen típusú gyerekek, akik az áldozat típusú gyerek, és őket akkor csúfolják, kirekesztik, esetleg bántalmazzák, mikor ugye nagyobbak, és már jön az, hogy már a tesztoszteron elkezd dolgozni a kamasz gyerekben, akkor nagyon hamar agresszióval kezelik ezt a helyzetet. Tehát sajnos már ilyen is volt, akit emiatt csúfoltak, mert allergiás volt, és kinevezték szeptemberben covidosnak, és az lett a gúnyneve utána. Tehát sajnos ilyen is van.
Az egyik oldalt szerintem megnéztük, de mi a helyzet ezekkel az áldozat jellegű, vagy ha úgy tetszik, áldozat típusú gyerkőcökkel? Voltak már ilyen pacienseid? És ha igen, akkor hogyan tudsz nekik segíteni? Lehetséges-e ez egyáltalán? És hogyan tudnak ebből tanulni, esetleg hosszú távon profitálni?
Igen, lehet őket erősíteni, az önbizalmukat meg kell erősíteni. Fel kell tárni, hogy honnan ered nála ez a gyengeség érzése, hogy ő gyengének érzi magát ahhoz, hogy kiálljon magáért. Sokszor kiderül, egyébként a családon belül van valaki, aki szintén ugyanúgy viselkedik, és ő valamilyen oknál fogva ezt a hozzátartozót leutánozza tükörkép. És akkor ezt kell kiszépítenünk ahhoz, hogy ő erősnek érezze magát ahhoz, érezze, hogy mindenki más, mindenki egyedi, és mindenki úgy jó, ahogy van. Ez is egy hosszú feladat szokott lenni az önbizalom növelés a gyerekekben. Mert a negatív dolgot hamarabb megjegyzik a fejükben, ha valaki rosszat mond róluk, mintha azt mondják, hogy te okos vagy és szép vagy. Tehát a negatívat jobban elteszi az agyuk.
Már mielőtt megtaláltam a posztodat, én nagyon szerettem volna ezzel a témával foglalkozni, és tökre örültem, hogy szembe jöttél velem.
Köszönöm.
Igazából van egy ilyen fő kérdésem ezzel a témával kapcsolatban, vagy ami indukálta bennem, hogy ebből egyszer műsort szeretnék csinálni. Van egy ismerősöm, akinek van egy kisgyermeke, vagy hát egy házaspár, akiknek nemrég született a kisbabájuk. És ő gyakorlatilag így beleszületett ebbe a helyzetbe, és már ugyan senkin nem múlik, vagy nem tehetünk róla, de elég hosszú ideje elnyúlik ez az egész. Tehát gyakorlatilag ez a gyerkőc úgy cseperedik, hogy szájmaszkos felnőtteket lát, amikor rámosolyognak, azt ő nem realizálja, nyilván otthon a szülőket látja maszk nélkül, de egyébként is rengeteg-rengeteg olyan hátrányba született ő bele, ami szerintem így elengedhetetlen egy gyermek fejlődésében. Tehát így a mimika hiánya, az valami hihetetlen. És erről akartalak kérdezni, hogy lesznek ennek szerinted hosszú távú hatásai, illetve mennyire árt azoknak, akik pont a legfogékonyabb korban fogják ki azt, hogy mindenki, aki mosolyog rájuk, igazából maszk mögött van?
Igen, tehát ennek biztos, hogy lesz hosszú távú hatása. Komoly kutatásokat végeztek pszichológusok a testbeszéd témakörében. Szinte hihetetlen, de több mint 1 millió különböző nonverbális kifejezést azonosítottak. Megállapították már, hogy a testbeszéd sokkal fontosabb, mint maga a beszéd. Ugye az 1 milliót ez nem csak az arc mimikájára értjük, hanem az egészre, az összes ilyen gesztusunkra. Összehasonlítások szerint az érzésünk kimutatására átlagosan 7%-ban használunk verbális szóbeli eszközöket, és 93%-ban pedig különféle nonverbális módokat. Ezek a gyerekek ebből kimaradnak, nem tanulják meg elsajátítani időben. Később lehet, hogyha lekerül a maszk, akkor majd fölzárkóznak ehhez, de ez nekik egy nagy hiány lesz. És amiben nem látjuk a gyermeknek az arcát, vagy ő nem látja a mi arcunkat, akkor 90%-át elveszítjük azt az információt, átadásnak, tehát a mondani valónkat. És akkor jön az érthetetlenség, nem értjük egymást. Mert nem kaptuk meg ezeket.
Hát igen, és nem csak a maszk, hanem az is, hogy ugye kevesebbet mennek ki, kevesebb emberrel találkoznak, tehát hogy így igen. Lehet, hogy nem lesz annyira szociális az a valaki.
Igen, a szeparációs félelmek elfúzódnak majd, tehát sokáig. Eleve most mindenkitől óvni próbáljuk őket, megpróbálják. Én ennyire nem vagyok tett partner ebben. Én, ha menni kell, menni kell. De nagyon sokan ugye ebben benne vannak, és a maszk az ugye mindenképpen a mimikát. Mert ez ugye tanulnak majd beszélni ezek a gyerkőcök, és aki tanul beszélni, az figyeli másnak a száját, az ajkát, ahogy formáljuk a beszédünket, és ez kimarad. Most ha gondoljunk bele, egy hallássérült embernél máshogy beszél, akkor is, ha megtanult beszélni szájról. Már nem tanulta meg úgy kiejteni, halkalmazni, mint a másik gyermek, aki nem volt hallássérült, mondjuk. Ugye ez a maszknál. Ha nem tanulják meg formálni a szavakat, sokkal több gyereknek lesz logopédiai problémái.
Teljesen igazad van, és egyébként én, aki már felnőttként kerültem bele ebbe a helyzetbe, én is tapasztalom, és engem is meglepett, hogy mennyivel nehezebben értek meg valakit, akinek nem látom a száját. Tehát például egy boltban, egy étteremben, vagy egy gyors étteremben, gyors büfében, hogyha csak a másik szemébe nézek, és rajta van a maszk, hiába hallom a hangját, egy csomószor visszakérdezek.
Igen, és már én belem is felmerült, hogy nem jól hallok esetleg, de nem jól hallom, hanem kötöttem volna össze az agyamban a hozzávaló mimikával, amit nem látok. És a gyerekeknél szintén ez van. Egy nagy hiány. Ugye van a tettek a magukért beszélnek kifejezést, mindenki ismeri. Tehát az, hogy most egy mosoly, vagy van egy homlokránc, vagy ahogy nézel a gyerekre, tehát hogy most ez mennyire tetszett, ők nagyon-nagyon érzékenyek erre, és szükségük van a metakommunikációra. Nagyon nagy szükség lenne rá.
Hát sajnos egyébként ez a helyzet, ez generálja azt, hogy elég sok munkád legyen a közeljövőben. Van már terved, vagy készülsz arra valahogy, hogy ezzel a generációval, illetve ezzel a problémakörrel hogyan fogsz foglalkozni?
Hát folyamatosan jönnek, én részemről hál' Istennek, folyamatosan jönnek, folyamatosan megkeresés, igyekszek megfelelni minden kérésnek, minden gyerkőc problémájának, de itt ez hosszú távon biztos, hogy lesz, de a logopédusoknak is lesz ezzel gondjuk. Lesz ezzel mondjuk a logopédusoknak is, szintén a kommunikáció, tehát a beszédtanulási fázisoknál. Hát ugye az értő kommunikáció segít a gyermeknek és szülőnek egyaránt, hogy mélyebben erősebb kapcsolatot alakítsanak ki egymás között. Tehát amikor ez nem olyan tiszta, nem olyan, mint eddig volt, hanem le van fedve mindig egy maszkkal, vagyis elég gyakran egy maszkkal, nehezen tudja. Tehát egy gyerekre, hogyha a közösségbe vagy a társaságba kellett minden, vagy egy bevásárlásra bárhol, ha valami olyat tett a gyerek, akkor te a szemeddel ránézel, vagy a mimikáddal, a gesztusoddal, ő már látta, hogy baj van, na most ezt nem kéne, vagy ne fokozzuk tovább ezt a hisztit, mert valamit akar venni, és csak a szabad marad. A szó meg ilyenkor nem olyan erős a gyerekeknél, sokkal többet jelent az, hogy hogy állsz hozzá, hogy mennyire tudsz kifejező lenni.
Hát, hogyha nagyon ironikusan, viccesen akarom lereagálni, akkor lehet, hogy lesz majd egy rádiós nemzedék, akik tényleg csak beszélni fognak, és akkor verbálisan kommunikálni.
Igen.
De nyilván nem erre tartunk.
Most van ebből, ugye pont az, hogy az internet, a média, a Facebook, a Messenger, hogy bár udvarolni a kamasz kisgyerekek sem tudnak, csak küldözgetik a szívecskét meg a mosolygós fejecskéket. Tehát már most van ebből probléma. Plusz még tetőzi ez, hogy nem érintkez, nem találkoznak, le van redukálva minden, a sportokat elvették tőlük nagy részétől, csak az igazolt sportoló gyerekek sportolhatnak. Tehát azért ez nagyon-nagyon hiányzik. Nem beszélve arról még mindig, hogy nekik a feszültséget mozgásban le kéne vezetni. Nem tudják hova leadni. Hazakerülnek fáradtan, tele feszültséggel, persze, hogy otthon fog tombolni.
Iszonyatosan mélyre lehet menni ebben a témában, és nagyon sok fele vezet, tényleg itt most bedobtad, még a szerelmi szálakba bele sem mentünk, tehát tényleg abszolút, rengeteg olyan labda van, amit itt le kell csapni, vagy le lehetne csapni. Egyébként ilyen szerelmi ügyekből sokat kezelsz, vagy kezelsz egyáltalán ebben a korosztályban már?
Hát a kiskamaszkorban, olyan 13-15 éves korban már szoktak gondok lenni, meg nem értek szerelmi dolgokból, mert sajnos a mai gyerekeknél, akik főleg hozzánk kerülnek, azokból azt veszem észre, hogy nem helyén kezelik a dolgokat, túl nagy mélységet tulajdonítanak neki, és akár jön utána a depresszív és az öngyilkosság felé vezető út, hogyha valami nem úgy jött össze. Tehát sajnos ilyen is van. Természetesen, hogyha nagyon komoly, akkor pszichiáterhez kell küldenem, tehát azt én már nem kezelhetem, de van, amikor még én is tudok segíteni nekik, vagy segíthetek.
Már ebben a korosztályban ez egyébként jellemző lehet? Tehát ilyen 9-11-2 évesen?
Jellemző lesz sajnos, igen. Nagyon sok.
Ezt a mindenit.
Nagyon sok.
Jobb esetben meg gondolom, hogy meg tudjátok beszélni ezt is.
Jobb esetben meg tudjuk beszélni, de ez megint az szükséges, hogy a szülő tisztában legyen a gyerek napi dolgaival. Mert sokszor nem veszik észre, csak amikor már megtörtént a baj. És akkor utólag kiderül, hogy jaj, hát ő szerelmes volt ebbe, és elutasítást kapott, és ezért történt a baj.
És a halálfélelem és vagy az öngyilkossági szándék az ebben a korosztályban már megnyilvánul?
Az öngyilkossági szándék az mindenképpen egy nagyon komoly előtte levő depresszió, már meg kell, hogy előzze, és a szülőnek ezt észre kell vegye. Azt is tudom, hogy előfordulhat, hogy nem vette észre, mert jól leplezte a gyerek a szülei előtt otthon, de a társai megismerik és tudják a változást. Tehát valakinek kéne. Tehát ez egy nagyon komoly téma ahhoz, hogy belemásszunk, igen, de van ilyen sajnos. A halálfélelem meg ugye felfokozódott a gyerekekben most azzal, hogy hallják a COVID-19 halálozási statisztikát. És ők ezt olyan nagyon sok számnak, nagyon nagy adatnak érzik. Hiába próbálják a szülők elmondani, hogy hát azért a világon hány milliárd ember van, a Magyarországon hány millió ember van, és abból, és hogy eddig is, meg másba is meghalhatnak. De ők ugye ezt hallják, hisznek az internet világának, a televíziónak, a hírforrásoknak, és ők ezt szűrik ki belőle, hogy ez egy halálos kor.
Kedves felnőttek!
És attól félnek, és eleve félnek attól, ha ők elkapják. Ugye elmondja a szülő, hogy a gyereknek kevésbé veszélyes, és a felnőtt korban is elsősorban a krónikus betegségben szenvedőket viseli meg jobban, de azok közül sem mindenki hal meg, csak nehezebben vészeli át, több gyógyszer kell, vagy hosszabb ideig eltart a betegsége. Viszont a gyerek ilyenkor felmerül benne, hogy ő a szüleit is félti. Mi lesz, hogyha anya-apa elkapja, és esetleg tudja, hogy anya mondjuk cukorbeteg, vagy az apának cívbetegsége van, és akkor ő már ezt hallotta összefüggésében, akkor ugye jön az, hogy félti a szüleit. Fél, hogy egyedül marad. Fél, hogy mi lesz akkor, ha meg.
És nyilván ezen nem segítenek azok a borzalmas hírek, amik néha szembe találnak minket. Nemrég olvastam például, hogy Amerikában volt valahol egy házaspár, akik éppen a gyermekük 5. születésnapjára készültek, a héten lett volna, és mind a ketten elhunytak koronavírusban. Szerencsétlen gyermek egyedül maradt, árván maradt, a szülők alig voltak 30 néhány évesek, igaz, túlsúlyosak voltak, na de hát akkor is. Tehát egy-egy ilyen előkerülő hír meg borzadály, azt gondolom a szülőben előhozza a szorongást, akkor ebből lesz egy elejtett mondat otthon, aztán a gyermek ezt tovább bontja.
Persze, ő már saját magáivá teszi ezt az egészet. Ő már érzelmileg, ők nagyon érzékenyek. Azt gondolnánk, hogy nem, mert hogy játszanak mindenféle játékokat, és azok megtanulják meg. Nem, azért, ami őket érinti, meg a nagyszülőkkel mi lesz, a mamával, papával, tehát ők ugye félnek a veszteségtől, és tovább gondolják ezt az egészet, hogy ővelük mi fog történni akkor, ha nekik is mindenki meghal körülöttük. Ugye ez egy világméretű pandémia, azt is hallják, hogy ez mindenhol így van, és sehol nem tudják megállítani, de azt nem hallják, hogy igazából ez egy kezelhető dolog lesz, semmi baj nem történik, ugyanolyan meg lesznek rá a védőoltás, hogyha szükséges, bár én védőoltáspárti nem vagyok ebben az esetben. Én azt hiszem, hogy el kéne kapni ezt a fertőzést, túl kell esni, ismerkedik a szervezetünk vele, mindenkiben kialakul egy immunitás, nem azt jelenti, hogy nem fogjuk elkapni többet, de ha már legközelebb találkozunk vele, akkor nem lesz ilyen nagyfokú, mint jelen helyzetben mondjuk.
Ebben mondjuk nem teljesen értek egyet veled, főleg azért, mert ugye rengetegen vannak, akik veszélyeztetettebbek, és időseknél, cukorbetegeknél, túlsúlyosoknál, stb.
Igen, ebben igazat adok neked, akiknél indokolt, úgy, mint az influenza oltást is. Tehát amelyik korosztálynak indokolt, őnáluk igen.
Egy valamiben én most teljesen biztos vagyok, így ahogyan hallgatlak téged. Kedves felnőttek, iszonyatosan komoly a felelősségünk. Eddig is tudtam, nyilván te is, drága hallgató, tudtad ezt, hogy ez így van, de ez most eszméletlenül megerősödött bennem, hogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mit és hogyan kommunikálunk, és mit és hogyan képviselünk a legkisebbek felé.
Ez fokozottan, igen, mindenképpen. A napi szintű kommunikáció, megérteni a gyerek félelmeit, elmagyarázni mélyen, és mindig pozitívan kijönni a dologból, hogy ő azt érezze, hogy ez egy leküzdhető dolog.
Itt a koronavírussal kapcsolatban már említetted azt, hogy a gyermekek szerinted nem kalandként élik meg ezt az időszakot. Én arra gondoltam, hogy az Activity rovatban ide varázsolok két gyerkőcöt, és megkérdezem őket, hogy hogyan élik meg a mindennapokat, miként hat rájuk ez az egész. Nyilván gyermeknyelven ők elmondják a saját tapasztalataikat, élményeiket. Kíváncsi vagyok, hogy ők konkrétan kalandként, vagy inkább kihívásként élték ezt. Tehát, szóval ezzel folytatjuk, utána pedig beszélgetünk majd még Nagy Judittal. Itt, amit lépnél benn.
Mit lépnél? Activity.
Itt van velem a vonalban Nagy Zoé és Nagy Joakim, akit én Kiminek szólítok. Sziasztok, üdv a Mit lépnél benn.
Hello, szia!
Hát távol vagyunk egymástól biztonságban, és éppen ezért, ha minden igaz, akkor ti most adogattok egymásnak egy mikrofont, de jó harcot ebben, remélem, hogy minden rendben fog menni a felvétellel. Na de kezdjük az elején. Kérlek, mondjátok el, hogy hány évesek vagytok, hogy a hallgatók is tudják, és hanyadik osztályba jártok?
Én 10 éves vagyok, és 4. osztályba járok.
Uh-huh.
Én 12 éves vagyok, és 7. osztályba járok.
Jelen pillanatban mi a helyzet? Be kell járni iskolába, vagy otthonról tanultok?
Nekünk még be kell járni.
Uh-huh.
Igen.
Tehát akkor csak a középiskolásoknak lehet otthonról, nektek be kell járni. Jól van ez így? Ennek örültök, vagy jobb lenne otthonról?
Hát én igazából nagyon nem szeretem az online oktatást, szóval én örülök neki, hogy be lehet járni.
Én azt mondom, hogy szerintem valamilyen szempontból jobb itthon, valamilyen szempontból jobb az iskolában.
Kimi, mi volt jobb otthon?
Azt, hogy mondjuk kevesebbet kellett tanulni, meg nem kellett olyan korán kelni.
Ó, ez utóbbi, ez nagyon tetszik nekem is. És Zoé, miért mondod azt, hogy nem jó az otthoni oktatás? Mi az, ami nem tetszett benne?
Hát én azért eléggé társasági ember vagyok, uh-huh. és én szinte nem bírom ki, hogyha nem találkozok a barátaimmal, és hát így én online oktatás alatt kevésbé értem meg a tananyagokat is, mint hogyha rendesen így ott van a tanár, és akkor elmagyarázza így jobban, mert hát azért...
Világos. Egyébként nektek is volt olyan időszak, amikor otthonról kellett tanulnotok. Ez mikor volt?
Márciustól a évvégéig.
Uh-huh.
A évvégéig.
És hogy láttátok, a tanárok mennyire voltak felkészülve arra, hogy ezt a technológiát tudják hasznosan alkalmazni?
Hát nekem mondjuk nem tűnt fel, hogy a tanárom így nagyon... nem tudott volna tanítani, uh-huh. de most így mondja, hogy nagyon elromlottunk tanulásilag.
Komolyan? Ez mit jelent?
Azt, hogy például most iratta meg az évelei dolgozatot.
Azt a mindenit. Azért most, mert ennyi idő kellett, hogy felkészüljetek rá?
Igen.
Aha. És kreatívak egyébként a tanárok? Tehát csinálnak mindenféle különleges videókat, vagy csak egészen egyszerűen bejelentkeznek ilyenkor egy ilyen felületen, mint mondjuk a Zoom vagy a Skype, aztán elmondják a dolgokat, és küldik e-mailben a feladatot?
Az utóbbi az.
Igen?
Az, ami történik, igen.
Tehát nem annyira kreatívkodtak, ilyen vicces videókkal, zenékkel, stb.?
Hát igazából nekem volt egy pár szor, hogy küldtek videót, de nem sokszor. Mm. Nekem...
Igen, mondjad.
Nekem az volt, hogy ilyen PPT-szerű feladatokat is küldtek, ami a Learning Hub-ba volt, uh-huh. és hogy abba volt olyan, hogy a végén volt valami vicces mese, vagy ilyesmi.
Uh-huh. Amikor a legutóbb ez az otthontanulós időszak volt, akkor hogyan kértek titeket számon? Volt feleltetés, vagy írtatok dolgozatot? És ha igen, akkor nem volt mondjuk könnyebb kinézni a könyvből a megoldásokat?
Hát igazából nekünk egy olyan oldalon volt megcsinálva az egész online oktatás, ahol ami direkt erre van kitalálva már a COVID előtt is ki volt találva. És hát ott lehet, van egy ilyen opció, hogy tudnak csinálni ilyen bejelölgetős tesztet, és mi főleg azt csináltuk. Feleltetni nem igazán feleltettek.
Kimi, ti most akkor megírtátok az évelei dolgozatot, de ezt bent a suliban, ugye jól sikerült?
Hát nekem igen. Nekem épp hogy 5-ös lett, de volt benne 1-es is.
Azt a mindenit. Az azért nem semmi. Most egy kicsit, hogyha így összefoglalva gondolunk erre az időszakra, akkor szerintetek inkább egy izgalmas kaland, vagy inkább egy, hát mondjuk a szenvedéses kihívás?
Van benne, ami izgalmas, és van benne, ami nagy kihívás.
Mi a legnagyobb kihívás? Ez, amit a Zoé is mondott, hogy nehéz találkozni barátokkal?
Igen, meg például, mivel nagy családban nem lehet összegyűlni, ezért szerintem ez így eltávolít minket egymástól.
Uh-huh. Tehát hiányzik a család?
Igen.
Uh-huh. Van olyan ismerősötök, rokonatok, akit akár már hónapok óta nem láttatok személyesen emiatt?
Hát igen, van. Uh-huh.
És ez a helyzet, ami most így az országban van, hogy mindenféle korlátozások vannak, hogy csak maszkban lehet mászkálni most már egy csomó helyen, hogy este 8 után nem lehet kimenni, meg ilyesmik. Ez nektek mennyire ijesztő? Ezt hogy élitek meg?
Hát nekem igazából ez már így megszoktam igazából, szóval
aha.
meg amúgy sem nagyon járkáltam ki 8 után, szóval ez igazából már így megszoktam is, mert körülbelül furcsa, hogyha nincsen rajtam maszk, szóval már erre a szintre is eljutottunk.
Kimi, te félsz a koronavírustól?
Hát már nem annyira. Az elején egy kicsit olyan fura volt, hogy ennyire sokan haltak bele, bár most már, hogy valószínűleg átmentünk valami ilyesmin vagy ezen, már nem annyira félelmetes, meg úgyse annyira félelmetes, hogy betartom a szabályokat.
Igen, ezt elárulom a hallgatóknak, hogyha Kimi mondta, hogy jó eséllyel ti is átestetek már ezen. És hadd kérdezzem még azt meg, hogy szoktatok erről az egészről beszélgetni így a szüleitekkel? Tehát ez egy ilyen családi téma, átdumáljátok ezeket a dolgokat, hogy ilyen ijesztő hírek vannak, olyan ijesztő hírek, vagy egyszerűen csak onnan szeditek az infókat, ahol egyébként mozogtok barátoktól, suliban vagy csetszobákban?
Hát igazából az elején még így jobban téma volt ez az egész, de mostanra, hogy ez már ilyen általánossá vált szinte, ezért már így, hát szerintem hamarabb szoktuk meg, vagy én legalábbis hamarabb szoktam megtudni az osztálytársaimtól az ilyen fontosabb híreket. És utána átveszéljük.
Kimi?
Hát nekünk már, szóval nekünk az elején nagy téma volt az egész, utána most meg már az van, hogy ha valami új hír jön, hogy mondjuk már 8-tól nem lehet kint lenni, vagy ilyesmi, akkor azt így átbeszéljük, hogy akkor nem szabad már. És igen.
Még a végén egy nagyon picit kanyarodjunk vissza a sulihoz. Miket beszélnek oda bent? Azt mondják, hogy valószínűleg nektek is előbb vagy utóbb át lesz állítva a rendszer arra, hogy online kell tanulni, vagy azt mondják, hogy most már bíznak abban, hogy akár a következő fél évben rendeződik a helyzet. Mondanak bármit a tanárok?
Hát nekem az a mostani iskolámban nem igazán szoktunk ilyesmiről beszélni most már, de ahova a zeneiskolába járok, és ahova ezelőtti években jártam, ott a hegedű tanárom mondta, hogy neki mondta az igazgató, hogy nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy minket is bezárjanak. Szóval hát ennyi nekem.
Mondjuk egy hegedű óra az nem lehet egyszerű online.
Hát igen, igazából már nem is, elvileg nem is járhatnék be, de a tanárom az hát így kiügyeskedte, úgymond, hogy be tudjak járni, mert pont olyan darabot veszünk, amihez kell, hogy ott legyen mellettem.
És biztos vagyok benne, hogy biztonságosan megteremti ez a körülményeket. Kimi, nálatok mi a helyzet? Mondanak valamit suliban?
Hát, nekünk a tanárunk nagyon reménykedik, hogy nem kell karanténba menni, vagy online oktatás, de én minden új hétre fel vagyok arra készülve, hogy online oktatás lesz, és én így felkészülve élem meg.
Egy utolsó kérdést engedjetek meg. Zoé, mondtad azt, hogy már teljesen megszoktad azt, hogy maszkban kell mászkálni. Egyébként itt télen még jó is tud lenni, mert melegíti az arcot, már várom ezeket a vastagabb téli maszkokat. Van-e valamilyen különleges maszkotok? Mit tudom én, Kimi, tudom, hogy te szereted a cápákat, van-e mondjuk cápás maszkod, Zoé, neked valami csajos, vagy tartjátok ezt a sablon orvosít, esetleg feketét, ilyesmit?
Hát nekem van egy textil maszkom, meg nagyon ritkán szoktam ilyen orvosi maszkot is használni, de nem tudom, igazából engem annyira nem, vagy nekem annyira, őszintén szóval nem tetszenek az ilyen mintás maszkok.
Tehát nem divatozol a maszkkal?
Nem.
Kimi, neked valami?
Hát nekem van egy kutyás maszkom, és van egy zöld és ilyen kifordítható fekete, de én csak úgy használom, hogy kint van a zöld oldala.
Remélem már csak kevés ideig kell ezeket majd hordani, és nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem. Szuper volt hallani a véleményeteket, és tök klassz volt hallani, hogy ennyire optimisten álltok a helyzethez. Nagy Zoé és Nagy Joakim, Kimi volt itt velem. Köszi.
Mi is köszönjük. Szia, Ádi!
Mit lépnél?
Legyél lépés előnyben.
Mit lépnél, ha a gyermeked a COVID-19 miatt szorongana? Nagy Judittal beszélgetünk, és kergetjük a megoldásokat. Nem abszolút válaszokat hozok ma sem, és nem abszolút válaszokat kérek Judittól sem, hanem azt, hogy szakértőként mesélj el a tapasztalatait, és ennek segítségével kialakítjuk majd a közös válaszunkat ebben a kérdéskörben. Talán egy kicsit összegezzük ezt a beszélgetést. Szerinted mikor forduljon hozzád valaki? Nyilván itt elsősorban a szülőkhöz szólunk, mikor jön el az a pont, amikor mondjuk valaki, aki nem szakember, már nem tudja otthon saját erőből megoldani a helyzetet?
Mindenképpen ez ilyen, el kell kezdeni otthon a beszélgetésekkel, de amennyiben nem tudja megoldani, nem tudja felvezetni, nem tudja, hogy a gyermeke mennyire érti ezt a helyzetet meg, akkor érdemes szakemberhez fordulni, mert akkor esetleg együttesen, ővel együtt, az apukával, anyukával közösen átbeszéljük és megnyugtatjuk, és sokszor már elegendő lehet a megnyugtatás is. De amikor nagyon-nagyon fontos, a tünetek jelentkeznek, tehát amikor már tényleg véletlenül, hogy észreveszünk, hogy dadogni kezdett, vagy bújósabb, sírósabb, félősebb lett, sokat beszél a halálról, nagyon érdekli a halál, úgy érzi, hogy nem kap elég kimerítő választ a halál kérdésére, vagy agresszívabbá válik ő, vagy ő lett egy célpont az iskolában, vagy óvodában, és ezáltal ugye, amit beszéltünk, ő lesz az áldozat gyermek, tehát ezekben az esetekben mindenképpen kell segítség, vagy a tanulmányi átlag látványosan romlik, és nem csak ilyen szorgalomból adódóan, hanem mert a koncentrációja nem megfelelő. Ezek mind olyan dolgok, amiért jelentkezni már kéne az szakembernél.
Én amikor korábban beszélgettem veled, ezelőtt a beszélgetés előtt még telefonon, akkor mondtad azt, hogy arra a kérdésre, hogy a szülők mennyire nehezen veszik rá magukat, hogy szakemberhez forduljanak, egyértelműen ez a válasz, hogy nagyon.
Nagyon.
Mit tudsz nekik mondani?
Hát ők igazából az, hogy bármilyen nehéz is azt elfogadni, hogy mi nem tudjuk megoldani, azzal segítjük a legtöbbet a gyereknek, ha minél előbb szakemberhez fordulunk, az legyen kineziológus vagy pszichológus, bárki, aki a gyerekek nyelvén jobban ért, mert tökéletes szülő nincsen, de törekszünk arra, hogy tökéletesek legyünk, legalábbis közelítsünk a tökéleteshez. Uh-huh. Ehhez az is kell, hogy észre tudjuk venni azt, hogy mikor van szükség külső segítségre.
És akkor ezek szerint a te személyes válaszod arra, hogy mit lépnél, ha a gyermeked a COVID-19 miatt szorongana, az, hogy egyrészt kommunikáció, másrészt szakember bevonása, hogyha azt kívánja a helyzet?
Igen, mindenképpen. Mindenképpen nem szabad elfelejteni ezt, mert utána ő bennük marad. Tehát halmozzák, raktározzák, és egyszer csak majd robban a bomba. Robban a bomba, akár egy nagyon agresszívvé válhat, akár a közösségben olyan bandába tömörülés, családtól leválás, mert nem kapta meg a biztonságérzet, saját biztonsági kört próbál kialakítani magának, csavarogni kezdenek, hazudozni kezdenek. Tehát sok minden lehet ebből.
Nagyon élveztem ezt a beszélgetést, és köszönöm, hogy ennyi saját tapasztalatot és élményt megosztottál velünk. Amit elmondtál nekem, mielőtt belevágtunk ebbe a felvételbe, hogy neked ez a téma szívügyed, és nem arról van szó, hogy igazából te egy nagy szereplő valaki volnál, és vaciláltál is azon, hogy most belevágj egy ilyen beszélgetésbe. Ennek ellenére mégis kiálltál mellette, mert neked a téma maga fontos, ez abszolút átjött abból, amiket mondtál. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Nagy Judit gyermekkineziológus volt a vendégem.
Nagyon szépen köszönöm és a lehetőséget, és viszontlátásra.
Ez volt a Mit lépnél a megoldások nyomában, és nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velünk tartottál. Nagy szeretettel fogadom az 5 csillagot, hogyha jónak látod, tudod, ez a kedvencem. De ami ennél sokkal fontosabb, hogy iratkozz fel a podcast csatornánkra, ha ezt még nem tetted volna meg. Ez azért hasznos, mert akkor elsőként értesülsz az újabbnál újabb epizódokról, és egyébként sokkal könnyebben vissza tudod hallgatni a korábbiakat. Én azt hiszem, most elintegetlek, Rédl Ádám vagyok, és találkozunk legközelebb is, addig is nézz a lábad elé.
Ez volt a Mit lépnél. Egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat lépésről lépésre. Iratkozz fel podcast csatornánkra. Kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Találkozzunk legközelebb is. Addig se feledd. Mit lépnél? A következő lépés. A tiéd.
A podcast készítője a Podcasting Stúdió. Podcasting Stúdió. Vidd magaddal.